Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzere veti el bűneinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas valakit ismerhetünk, mint te, Urunk. Köszönjük az életünket, annak minden percét. Köszönjük azt, hogy a te jelenléted mindennél többet ér. És kérünk, bocsásd meg, hogy nagyon gyakran csak a mostban élünk, és a mostban tudunk gondolkodni. A jövő és az örökké valóság távlata helyett. Bocsásd meg, hogy a kellben tudunk gondolkodni. Miközben a szabadság a miénk, és a te édes és könnyű igád. Bocsásd meg, hogy a nincsben tudunk gondolkodni. Miközben a kincs a miénk. És bővölködhetünk mindabban a jóban, amivel te ellátsz minket, és sokkal többel, mint amire szükségünk van. Köszönjük, hogy ezt a mai napot a te igéddel és annak gazdagságával kezdhetjük. Arra kérünk, hogy nyíljon meg előttünk a te igéd, arra kérünk, hogy változtass minket, hiszen arra szorulunk. Tedd meg azt a csodát, hogy megszólítasz minket, megváltoztatsz és gazdagítasz. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. A mai reggelre kijelölt igénk Péter második levelének első fejezetéből, 19. vers. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító fényforrásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. A környezetét is felolvasom ennek az igének, illetve a fölvezető szakaszát, annak egy részét. Tehát Péter ezt írja. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító fényforrásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Kedves testvéreim! A Szentírást olvasva nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor érzi úgy az ember, hogy amit olvas, annak súlya van. Más rétegből és más rétegnek szól, mint hogyha csak például irodalmat, vagy tudományos, vagy bármilyen más írott szöveget olvas. Péternek a szavaival jártam így, és nagyszerű lenne, hogyha amikor vége lesz ennek az áhítatnak, úgy mennénk el innen, hogy mindannyiunkat átjár. Az a drámaiság, amivel Péter megfogalmazza és átadja a gondolatait. Drámai szavak tehát ezek Pétertől, aki a halálra készülődik. És a halál előtt csak ritkán játszik az ember. Drámai szavak, ugyanakkor reményteli szavak. Nem utolsó sorban költőiséggel átszőtt szavak. De legfőképpen a halálra készülve is életet igenlő szavak. Valahogy Péterről eszünkbe nem jutna föltételezni azt, hogy ő játszik magával, vagy játszik azoknak, azokkal, akik előtte voltak, lelki szemei előtt, miközben írta ezt a levelet. Nem azon a szinten él, vagy gondolkodik, mint az a Kazal László, akit azt hiszem a régi nemzedék jól ismer, korának neves, mondjuk így nevettetője volt, egy hatalmas megjelenésű kövérkés ember, és emlékszem, jól fiatalon néztem a vele készített utolsó riportot, TV interjút, és megkérdezték tőle, megkérdezte a riporter, hogy mi az élet értelme? Nem volt már neki sok hátra, ezt nem tudhattuk, de nem sokára meghalt. Mondja meg, mi az élet értelme? Az övé. És volt a kezében egy félig elszívott cigaretta, és fölemelte. És ez volt az üzenete minden hallgatójának. És ezzel kritikát mondott magáról, és véleményt mondott a többi emberről, ez az élet értelme, és fölemelte a cigarettát. Vagy láttam a tévében egy részletét, Kecskés András nevezetű koreográfusnak, egy performance előadónak, aki tudván azt, hogy néhány hónapja van hátra, gyógyíthatatlan rákos ember, ez egy fél évvel, egy évvel ezelőtti történet, meghívott egy válogatott társaságot a temetésére, és ez 3 hónappal játszotta el a temetését a közönségnek, és előttem van a, így kell, hogy mondjam, a cinikus, vigyorgó arca, ahogy a dübörgő taps közben előmászik a koporsóból. Morbid, bohócság, a 3 legszentebb dologból, az életből, halálból és feltámadásból. Na ez az, amit nem érez az ember, hanem pont az ellenkezőjét érzi a péteri hozzáállásból. Felelősséget, küldetést, azt, hogy őt hajtja egy szent erő, és feladatot. ő neki van mondandója az itt maradóknak. Annak a Péternek, aki ugyanúgy élte az életét, mint bárki más. Civil életet élt, azzal a leszűkült önmagában persze nemes feladattal, hogy neki el kell tartani a magát, el kell tartani a családját a halász foglalkozásából, és hát ezen keresztül mondjuk így a kis közösségnek is, a városkának, a közösségének is biztosítani kell a szokványos, szürke, egyik napról másik napra biztosított vagy élt életet. És ebbe a szokvány életbe lépett be az a Jézus, aki azt mondta, hogy innentől kezdve nem az a feladatod, hogy néhány embert táplálj, hanem az a feladatod, hogy emberek halászává légy. Kapott egy örökkévaló távlatot. És mielőtt Jézus elment a mennybe, emellé, hogy missziói feladatot kap, kap pásztori feladatot is, legeltesd a juhaimat. Teljes képet kap, teljes feladatot kap arról, hogy mi is az emberi életnek a célja. Nem csupán megszületni és a szokványos tevékenységet folytatni, hanem kiemelődni egy magasabb dimenzióba, Istentől kapott igazi cél teljesítésére. És ezt kényszer alatt teszi, kiszolgáltatottan teszi. Azt mondta neki Jézus, hogy fiatal korodban magad döntöttél mindenről, de most én övezlek fel, most én mondom meg, hogy hová mégy, én mondom meg, hogy mit teszel, és a legnemesebb feladatot fogod tenni. És amikor ezeket a szavakat leírta Péter, akkor is ebbe a gondolatkörbe, ebbe a feladat csoportba simul, mert ment és pásztorol. Proféciáról beszél, Isten kijelentéséről beszél, miközben ő maga is profétál. A proféciának, az ószövetségi proféciának is, és ennek a proféciának is két része van. Az egyik egy helyzet megjelölés. A helyzet megjelölés az igénkben az, hogy minket, az embert, az ókorának az emberét is, de a mikorunk emberét is, és mindenkor emberét sötétség veszi körül. Ez az alaphelyzet. És a proféciák másik része, ami kötelezően mindig ott van, ez a helyzet, de ebből van kiút. Itt, ebben az igénkben a sötétséggel szemben van fényforrás, és felragyog a nap, és felkél a hajnal csillag szívetekben. Ez a profécia. Ez meg fog történni. Nem csak tökéletesen ismer Isten minket és a helyzetünket, hanem ad egy tökéletes kiutat is ebből a helyzetből. Sötétség vesz tehát körül minket. Péter indítja el azt a károgást, amit aztán a középkori egyházra nyomnak, hogy a sötétséget terjesztette ebben a világban, és csak egy olyan életképet tudott adni, hogy a sötétség és a síralom völgyében járunk, és nincsen semmi szépség, és még most is sokszor ezt kapja meg a kereszténység, hogy mi csak búval, bánattal tudunk élni, hogy mi csak mindig azt mondjuk, hogy nem szabad, és semmiféle szabadságot nem biztosítunk az embernek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igenis mindenkor minden emberét körülvette egy szellemi sötétség. És a szellemi sötétségnek igazából nem változnak a részletei, legfeljebb hangsúlyeltolódások vannak, és egyik előretör egy korban, aztán visszahúzódik, és megint előretör, de ez tény és való, hogy szellemi sötétség vesz minket körül. És most, minthogyha az egyre többet tudó ember egyre tudatosabban kezdené ezt a sötétséget fönntartani, és bizonyos csoportok kihasználni, hogy őnekik lehetőségük van arra, hogy ezt a sötétséget fönntartsák és terjesszék. Vondd meg a fényt, és elcsökevényesedett alattvalóid lesznek. Olyanok, mint a bányalovak, amelyeket levisznek a bányába, és elvesztik a látásukat néhány év múlva. Vagy pont az ellenkezője. Hamis villódzással kápráztass el, vakíts el, és ugyanúgy nem lesz látása az igazi fényre. Ezt és mind a kettőt tudja Lucifer, ahogy már szóba került, a fényhozó, a világosság hamis áll angyala. Miben mutatkozik meg a sötétség? Mi vesz minket, miben látszik az, hogy körülvesz minket a sötétség? Így mondhatnánk, hogy a pláza népe vagyunk, a fogyasztásnak a népe vagyunk. És most nem csak magyarokról beszélek, hanem általában azokról a tendenciákról, amik a világban egyre jobban teret nyernek maguknak. A reklám népe vagyunk. És itt nem csak arra gondolok, hogy miket akarnak szószoros értelmében megvásároltatni, megetetni velünk, hanem nyugodtan lehet a politikai reklámra is gondolni, szellemi irányzatok megjelenésére. Manipulált az ember, és mi hagyjuk magunkat manipulálni. A testkultusz népe vagyunk, ahol az embereknek, miközben azt mondjuk, hogy szegénységben élünk, van arra ideje, és van arra pénze, hogy baditeremben gyúrjon, hogy mindenhol piercinggel legyen tele, hogy mindenhol tetoválással legyen tele, hatalmas pénzekért, műkörmökkel, és minden mű már az emberen. Ez a testkultusz, és ez sötétség. Én nem mondom, hogy ne törekedjünk egészséges életre, és ne sportoljunk, stb. Ne legyünk igényesek a külsőnket tekintve. De fordítunk-e ennyi energiát a lelkiekre, a világosságra? Fordítunk-e ennyi időt és pénzt, ha tetszik? A testkultusz népe vagyunk. Mindig is volt babona, mindig is volt okkultizmus, ezotéria, de most újra, mint ezt a régi, régóta húzódó sötétséget most újra felfedezték, és ott van mindenhol. Nincs az az újság, nincs az a könyvesbolt, nincs az a tévécsatorna, amelyiken ne jelennének meg tömegesen, dömpingszerűen az okkult jelenségek. És ezzel együtt, és talán éppen ezért, és mindezért, amit felsoroltam, vagyunk a félelem népe, mert e mögött mérhetetlen nagy menekülés van és bizonytalanság, és vagyunk így összességében egy lebutított, leszűkített nép, amelyik a szabadságától megfosztatott. De ne csak az egyház falain kívül keressük a sötétséget, hanem nézzünk azzal is szembe, és a tegnap esti beszélgetés is felhozott ebből nagyon-nagyon sok mindent, hogy igenis az egyház falai közé is beszüremkedik a sötétség. Beszüremkedik az úgynevezett szinkretizmuson keresztül, tehát a vallások vegyítésén keresztül. Mindent beengedünk, és mindent megengedünk. Áltoleráns magatartásunk, vagy modernnek akarjuk felmutatni magunkat következményeképpen. És abban a pillanatban, hogyha valaki falakat akar emelni, és tisztán akar tartani tanítást és egyházat és erkölcsöket abban a pillanatban mindig megvan az ügyeletes réteg, amelyik ugrik, és megpróbál belőle majmot csinálni, nevetségessé tenni, mert az elmosás a lényeg. És hogyha ezt hozzátesszük Krisztust, akkor azt látjuk, hogy ott soha nem volt elmosás. Ott mindig bátran húzott határvonalak, úgy, hogy ezen a határvonalon bárki beléphet. Vagy a szokássá szürkült kereszténységünk, mint sötétség. Vagy az ember képére teremtett Isten, miközben az Isten teremtette az embert az ő képére, mi megpróbáljuk azt, hogy mi teremtünk magunknak egy számunkra alkalmas Istent, aki megengedi ezt, meg azt, meg amazt, akinek nincsenek titkai, aki lényegében azon a szinten van, mint én, és akkor egész jóban leszünk. Mi mindent meg akarunk magyarázni, sajnos, nagyon sokszor, és nem hagyjuk meg a titoknak, a misztikumnak, az isteni hatalomnak és hatalmasságnak, ami mérhetetlen az ember kicsiségéhez, nem hagyjuk meg az esélyt. Ez is sötétség, és lehetne még tovább folytatni, de azért lassan a világosság felé is emeljük föl a fejünket. A teremtés történet, ahogy tegnap ez elhangzott, teremtés történetben a sötétség, mint az Isten kívüliség, az Isten nélküliségnek az állapota, a teremtés előtti időszaknak a jellemzője. A sötétség az a semmi. Gondoljunk bele, hogy a sötétséghez nem kell semmi. És az Isten megteremti a világosságot, és a világosságra mondja azt, hogy a világosság az jó. A sötétségre, hála Istennek, ilyen nem hangzik el. Tehát a világosságot teremti az Isten, és azóta minden egyes világosság, legyen az fizikai világosság, legyen az egy emberben megszületett tiszta gondolat, vagy legyen az egy isteni gondolat, vagy érzés az emberben, az teremtés, ahhoz valaminek történnie kell. A semmiben nem történik semmi. Ezért van az, hogy aludni ember, általában az ember sötétben tud, amikor lényegében nem történik semmi. Vagy a halálhoz is a sötétséget kapcsoljuk, mert ott sem történik semmi. Ahol történik valami, ott fényesség van, és ott Isten van, aki maga a cselekvés, aki maga az ige. És misztikum és csoda az, amikor bármilyen értelemben világosság gyúlik. És hogyha a sötétségben felragyog a világosság, akkor nincs az az ember, aki azt ne venné észre, hogy jé, hát eddig sötétség volt, és most világosság van. Oda kell figyelni, fölkapja az ember a fejét, hogy itt most valami egészen új van, pont az ellentétje, mint ami eddig volt. Tehát észre kell, hogy vegyük, és talán elkezdjük keresni a forrását. Örömhírt szeretnék mondani. Azt, hogy nincs az a sötétség, amit a legkisebb fény ne tudná legyőzni. Körbevehet minket hatalmas nagy sötétség, de hogyha egy icike-picike kis gyufa, azaz te vagy én meggyulladhatok nagyon pici kis halvány fényecskével, ott már a mérhetetlen és végtelen sötétség veszített. Nagyon sok emberi erőfeszítés volt már arra, hogy fizikai és lelki értelemben is, hogy a sötétséget legyőzzük. Hát Lenin mesterünk is meghirdette azt, hogy a legkisebb faluba meg az utolsó házba is elkerüljön a villany, és kigyúlhasson a világosság. De azért hadd mondjam, hogy nagyobb van itt Leninnél. Krisztus nagyobb, mint Lenin. És sokkal többet és gazdagabbat akar nekünk adni, és nem földi berendezkedés, hanem örökké valóságra akar minket elvinni. A proféciáról tehát azt mondtuk, hogy az az Isten igéje, Isten szava. És az a fényforrás. Az Isten szava a fényforrás. Csak röviden mondom, bár mindegyik megérdemelne egy külön áhítatot, hogy a fény az életmentő, életadó, életfenntartó. Ha nincs fény, akkor nincs élet. A fény az a bajtól óvó, az a bajt megelőző, a bűnből kihozó. Ahol fény van, ott kevesebb a bűnözés. Ezért van az, hogy fényérzékelőket tesznek föl, felvillan, talán elfutnak a rablók, mert látják, hogy itt esetleg őket majd észre fogják venni. Tehát a fény, mint Isten igéje, az meg is tudja előzni azt, hogy mi elkövessünk bűnöket, de hogyha elkövettük, akkor a meghirdetett evangéliumával, szabadításával ki tud hozni. És a fény az célba juttató. Rövid távon is biztosan volt már olyan élményünk, hogy teljes sötétség. Olyan sötétség, hogy fölemeli az ember a kezét, és nem látja. Nem látja az erdők kontúrját, semmi nem látszik. És akkor nem tudja az ember, hogy merre induljon, és nem csak, hogy távolba nem lát, hanem közelre se, és orra bukhat. És lábam előtt mécses a te igéd. Lépésről lépésre vezet, de ugyanakkor milyen nagy dolog, amikor egy fényforrás messze ebben a sötétségben kivillan, és tudja az ember, hogy oda kell eljutnom. És amikor felragyog ez a fény, felragyog az a fény, ami nem csak a beszélt és írott isteni ige, hanem az az ige, amiről itt is olvasunk, hogy őt hallgassátok, Krisztus a szeretett fiam, aki egyenlő az igével, akkor ott ünnep van. Az az élet beteljesedése, az a nagy kezdet, az örök folytatáshoz, amikor felragyog ez az ige, és azt mondom, hogy e szerint akarok élni, és Krisztus szerint akarok élni. Figyeljük meg az olvasott igénkben, azt mondja, hogy jól teszitek, ha figyeltek erre a beszédre, ha mint sötét helyen világító fényforrásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel szívetekben a hajnalcsillag. Ez az amíg, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Mert kérdés, hogy megvan-e bennem a kitartás az amíg végéig, amíg tényleg megtörténik. Krisztus azt mondja, hogy az imádságaink meghallgattatást nyernek. Egyetlen egyet fogalmaz meg konkrétan, hogy az biztos, hogy meg fog történni. Az, hogyha azt kérjük, hogy ragyogjon föl bennünk ő maga. Amikor kitartóan kérjük esetleg hónapokig, évekig, hogy újjászülethessek, a Szent Lelket ígéri meg ilyen biztosra Krisztus. Nagyon szeretem a betlehemi történetben azt, hogy elindulnak a pásztorok, és azt kapják feladatul, hogy egészen Betlehemig menjenek el. Ha csak félútig mennek, soha nem fognak Krisztussal találkozni. Végig, végig, végig. És mi nem tudhatjuk, hogy nekünk hol van az a pillanat, amikor be fog következni. De hogyha én kitartóan imádkozok azért, hogy gyulladjon meg bennem ez a világosság, akkor ez meg fog történni, mert Krisztus ígérte meg. Krisztus azt mondta magáról, hogy ő a világ világossága. És nem állt meg itt, hanem utána a tanítványoknak azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez a mi küldetésünk. Nem, hogy halászként gondoskodjunk egy kis közösség arról az olyan életéről, ami pusztulásba fog vezetni, hanem világító lámpásokként sokaknak a világ világosságát közvetítve nyissuk meg az örökké valóság távlatait. Az a mostani áhítatunknak a mottója, hogy a lux nem luxus. Lehet ezt szépen magyarul is mondani, a fény nem fényűzés. És ebből, amit elmondtam, ebből azt hiszem mindannyiunk számára világosan látszik, hogy a fény, azaz Krisztus befogadása nem valami plusz, nem valami extra, hanem ennek kellene lenni a világ legtermészetesebb dolgának, mert enélkül nincs élet. Tehát tényleg igaz, hogy a fény az nem fényűzés. Szükségünk van rá, és szüksége van erre a másik embernek is. És ne akarjuk eltakarni ezt a fényt a saját fényünkkel. Ne akarjunk elmenekülni ezelől a fény elől a sötétségbe, mert az maga a halál. Ilyen nagyszerű és ilyen nemes küldetésünk van, hogy a fényt fogadhatjuk magunkba, hogy a fényt sugározzuk tovább. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, amikor nem látunk az orrunkig sem, amikor a sötétség gyermekeiként élünk, ahelyett, hogy távlatokat látnánk, ahelyett, hogy az örökké valóságban élnénk, ahelyett, hogy fény lennénk, mint az égen a csillagok. És köszönjük, hogy te éppen azért jöttél, hogy kiments minket ebből a reménytelen állapotból. Azért jöttél, hogy felhasználjál minket a te akaratod továbbadására. És kérünk, hogy meghozhassuk azt a bátor döntést, hogy újra és újra nekifeszülve a sötétségnek, a te világosságoddal szeretnénk győztesek lenni. Gyülekezeten, egyházon belül, családon belül, falu vagy város közösségen belül, munkahelyi közösségen belül, ahova minket helyeztél. Add, hogy ne futamodjunk meg az ütközéstől, add, hogy ne futamodjunk meg az esetleges nehézségektől, következményektől, hanem ahogy te vállaltad a legnagyobbat, a legnagyobb küzdelmet, a legnagyobb szenvedést, úgy tudjuk mi is megharcolni a harcainkat, tudjuk fölvenni a keresztet, keresztünket naponta, és tudjuk a fényt te veled és te általad és te benned győzelemre vinni.